A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ro
Elmúlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. 3,5 évtized telt el az 1989. decemberi forradalom óta. Az eltelt évek az átmenet időszakát jelentették az ország gazdasági társadalmi fejlődésében. Azt tudtuk, hogy honnan indult az ország 89-ben, a cél azonban sokak számára még ma sem világos. Úgy tűnik, még egy ideig az útkeresés fázisában marad Románia. Mai meghívottam Marius Kosmianu újságíró, akivel a decemberi eseményekről, az eltelt 35 esztendőről, az országi jövőképéről beszélgetünk. Tisztelettel köszöntelek, szervusz, Isten hozotta.
Szervusz, lehetes, köszöntöm a Vásárhelyi Rádió hallgatóit is.
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyiradio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Nagyon fiatalok, én még gyerek voltam, 1989-ben él még az emlék benned, hogy mi történt akkor? Régen volt már.
Igen, persze, azt szerintem soha nem megy ki belőle. Nem, valószínűleg nem annyira intenzíven, mint akkor, de persze, hogy nem. Szóval vannak. Pont most a napokban néztem egy dokumentumfilmet a temesvári eseményekről, sőt figyeltem, hogy ott is hát ilyen 45-50 fölötti emberek beszéltek, akik részt vettek akkor az egész eseményekbe, és nagyon friss volt bennük is az emlék. Persze ott egy kicsit erősebb, ott is hosszabb, mint itt, ott, hogy 7 napot, 6 napot tartott a dolog.
Most már lehet tudni világosan, hogy mi történt 1989. decemberében. Sokan kutatták, ugye volt zárt dokumentumok, aztán feloldották egy részét. Mi is történt?
Hát persze, hogy lehet, lássuk is különben, de gondolkoztam most, mikor jöttem erre, hogy mit fogsz kérdezni. De hát, hogy hát, tudod, azt mondják, hogy nem volt forradalom. Volt forradalom, mert minden megváltozott, nincs egy pártrendszer, nincs, szóval járhattunk szabadon, gondolkozhattunk szabadon, beszéltünk szabadon, stb. Tehát ez radikálisan megváltozott, csak hogy Temesváron forradalom volt, és Bukarestben egy picit ellopták, ezt így röviden sarkítva, így fogalmaznák, és azt lássuk ma is. Tehát azt is lássuk, hogy a volt rendszernek az emberei, vagy azoknak az ismerősei, meg rokonai, meg kollégái, meg ez a második, harmadik kör nagyon jó be van ágyazva a hatalmi struktúrákba.
Azóta is?
Igen, igen. Szerintem ez eléggé látható. Hát azért nem működik, mert ha igazi forradalom lett volna, akkor valószínűleg másképpen néznek. Nem, valószínűleg biztos másképpen néznek ki az egész dolog.
Megtörtént egyáltalán az igazi hatalomváltás, a szemléletváltás az ország vezetésében, a demokrácia, hiszen most hangoztatjuk a demokrácia szót, de van igazából ma a népnek hatalma, figyelembe véve ugye az elmúlt egy hónap történését?
Igen, szerintem van.
A választások.
Igen, de az, hogy ilyen krízisben vagyunk, az is szerintem annak is az eredménye, hogy van. Tehát ugye én szerintem a választások abszolút tisztán folytak. Az, ami kijött, az egy valós eredmény, nem hekkelte meg senki az eredményeket, más dolgokat.
Hiszen ott vannak a szavazólapok.
Hát igen, és látszott, hogy igen, elég tisztán, igen, meg a számlás tisztán, persze, meg frissítettél. Szóval ez egyértelmű, csak hogy szóval a demokrácia, főleg Romániában, gondold el, hogy ez egy 106 éves, 105 éves gyakorlatilag nemzet, vagy ebbe a formátumba, vagy majdnem ebbe a formátumba, amiből volt, hogy 45 év kommunizmus, az átmenet, Csak itt világháború közt se volt egy erős demokrácia, vagy egy, tudod, tehát, hogy ez egy nagyon fiatal nemzet, és valahol érthető azt, hogy ilyen rosszul menedzseli, mert nincs meg a politikai kurtójája, hagyománya, és stb. Visszatérve a kérdésedre, szerintem igen. Igenis. Hát most szerintem most rúgja az utolsókat a régi rendszer. Csak hogy veszélyes, tehát nem tudjuk, mi lesz a vége, de most vannak a, úgymond, leszámolások idézőjelben. Tehát, hogy mindenki haragszik a rendszerre, az egyik fél is, a másik, azért már közhely a napokban. De hogy pont úgy azok, akik egyik részen vannak, vagy a másikon, elégedetlenek azzal, ami történik. Vagy nem történik pontosabban.
Azok is, akik fenntartják ezt a rendszert, elégedetlenek?
Hát nem, csak hogy ők nagyon kisebbség. Nem tudom,
meg tudjuk, hogy ők kik?
Igen, szerintem. Mondjam? Vagy... Hát nézd, de... nem tudom, ha írik ezt csinálni, de meg kell tegyem. Nézd meg a román vásárhelyi adónak a vezetőségét. Profi munkások, érted?
Hát csak... ezeket most nem minősítsük.
Na, nem is. Akkor vegyünk egy, vedd a foci világát, vedd a zene világát, mondjuk az kevésbé, az eléggé működik. De nézd körül, hogy alakulnak és hogy változnak az emberek, milyen kritériumokon, kik vannak ott, kik jönnek, kik mennek, kik nem jönnek, vagy nem jöhetnek, mert nem engedik őket be, stb. Nem olyan nehéz. Hogyha veszed 10 intézetet, én nem hiszem, hogy kapsz olyan komoly intézetet, amelyiknek a vezetője ne legyen a rendszerben, hogy úgy mondjam. Nagyon kevés.
Nehéz találni.
Igen, én járok, mert én szociológus is vagyok, tehát járok könyvtárokba, járok archívumokba, Cséneszász, stb. De, na, ez történt 90-ben, volt pénzük, volt tudásuk, volt hatalmuk, megazagodtak, sőt, tartják a status quo-t, amennyire tudják, persze.
De ez a helyzet még meddig tartható fenn? Hiszen most már szinte azt mondhatjuk a politikával, nyilván tisztelet a kivételnek, de hogy a kontraszelekció működik, ez meddig működhet ebben a formában?
Sokáig. Mert hát a kontraszelekció az... Én nem hiszem, hogy nincsenek emberek, akik nem akartak politizálni, jó emberek, akik nem akartak politizálni, és most is vannak, csak úgy. Úgy mondom, kisebbségbe, nem jutnak oda, nem jutnak labdához. És minden pártban.
De milyen társadalmi hatásai lehetnek ennek, vagy vannak? Hát nem lehetnek, mert vannak, látjuk a társadalom szintjét is, hiszen nem véletlenül mondták régenben, hogy minden népnek olyan vezetői vannak, amilyet megérdemel.
Így van. Tehát Hitler nem hiába született, tehát akkor Németország olyan volt, nem tudta volna ezt ő egyedül csinálni, amit csinált, hogyha a németek nincsenek mellette. Ez most is így van Romániában, így van Magyarországon, stb. Pontosan mi volt a kérdés, mert most...
Hogy meddig tartható fenn ez a rendszer?
Sokáig. Hát nézd, a dél-amerikai modelleket tarthatják sokáig, de nekünk más a kontextusunk most. Itt egy elég kemény, hogy mondjam, kihívás van Románia előtt, vagy Románia előtt is, hogy itt a háború, nem tudjuk meddig tart, nem, lejár, ide kerül, szóval úgy néz ki, hogy nem valami fényes a következő 4-5-6 év, és ebből a kontextusban nagyon könnyen változhatnak dolgok, és érdekek vannak külföldön is, itt is, szóval ezek ütköznek most Romániában, ezekben a hónapokban. Mert egy nagyon fontos ország, Lengyelország mellett Románia keleten a legfontosabb NATO ország, és ez a reményem is, hogy nem fogják elengedni, csak úgy majd, hogy orosz kézbe kerüljön. Úgyhogy nézd, Németország, amikor lejárt a második világháborúkhoz, az amerikaiak bejöttek, és mindenre rátették a kezüket, és azt mondták a németeknek, hogy most kus, ezt most mi intézzük, és az úgy is volt évekig, tehát mindent, amit vagy ha a német társadalom akart valamit úgy csinálni, hogy nem kellett, akkor visszajeleztek neki. Na most itt nem tudom, mennyire működik ez, de itt is vannak brüsszeli, meg én úgy mondom, és washingtoni befolyások, persze, mert vannak érdekek, mert nekünk is van érdekünk, jó ebbe a klubba lenni, de látod, hogy hogy van-e része a társadalomnak, amelyik párhuzamosan közben csinálta, építette a saját diskurzusát, és felnevelt egy közönséget, vagy egy szegmenst, amelyik hát úgy el van varázsolva egy picit, nem tudja, hogy nem érzi jól magát, nem szereti, nem, de közben azt se tudja, mi történik vele.
Hogyan jellemeznéd Románia elmúlt 35 évét? Volt egy olyan periódus az ország történetében december 98 december után, amikor azt gondolhattuk, hogy ez az az irány, amit követni kell, és
igen,
akkor
ez
akkor
két hónappal ezelőtt. Igen. Szerintem azt, amit éltünk ez a krízis előtt, hogy mondjam, gazdaságilag is és stabilitás szempontjából is olyan volt, mint sehol máshol körülöttünk, se Bulgáriában, se Magyarországon, se Szlovákiában, se mint Szerbia, mit mondjak, a Fekete-tengert, azt nem veszem számításba. Tehát, hogy ment előre mindenféle szinten társadalmilag is, tehát, hogy a struktúrája az országnak, a társadalomnak jobban változott, és gazdaságilag is, politikailag nem. Igen, ez a baj, hogy és itt egy nagy probléma van. Nem tudom ezt, hogy lehet megoldani.
Éppen ma olvastam egy elemzést, amely pont erről szólt, amiről az elmúlt gondolataid szóltak, hogy kezdett jól menni az ország gazdaságilag, végre elkezdtek épülni az autópályák, úgy tűnt, hogy minden rendben van. Ez szúrhatott szemet?
Hát ha így off the record válaszoltam a rádióban, igen. Szerintem igen, ez is. Tehát van egy része a régi hatalomnak, meg azoknak a nem is tudom, minek nevezzem, utódjainak, aki nem akarja ezt. Mert ebben a világban van kompetíció, van, kell tanulni, kell készülni, profi kell legyél, stb. Más értékek vannak. És akkor kitalálták ezt az egész, hogy is mondjam, stratégiát, hogy hát már elég sokat beszéltek a napokban mindenhol erről, tudod, hogy ez nem jó Romániának, és hogy mi nem megyünk Brüsszelbe könyörögni, és térdelni, és hogy mi meg vagyunk alázva, és elviszik a forrásainkat, és stb. Miközben, ha visszanéz, apropó 35 év, ha visszagondolsz, hogy nézett ki a román társadalom 35 évvel ezelőtt, hát nem tudom, mivel hasonlítsam manapság össze, Afrikával, vagy szóval nem, de tényleg hát kicsi voltál, de borzasztóan nézett ki, ilyen orwelli szürke, szegény, buta, neveletlen társadalom volt. Hát ahhoz képest, most mondjam azt, hogy 20, azt hiszem, az utolsó 10 évben 7-szer vagy 8-szer nőtt az ország GDP-je.
Igen.
Szóval érted, nem is álmodtak volna erre nem 90-ben, még az előtt se, tehát a kommunizmus előtt se. Szóval Románia olyan periódus él, amit soha történelmében nem ért. Na aztán persze ez egy magyar adó, nem tudom a magyarok mennyire élik ugyanezt így, de ez egy más beszéd, szóval vagy egy más téma, hogy a kisebbségi kérdést mennyire oldották meg, hogy a magyarok, meg nem csak a magyarok, hanem mindenki, aki kisebbség ebben az országban, mennyire van tisztelve, vagy nem.
Ezt te hogyan látod? A tegnapi műsorunk éppen erről szólt, Haller István a diszkrimináció ellenes tanácsadásával beszélgettünk erről, és hát azért volt hideg is, meleg is. Hogyan
én is úgy látom, hogy van hideg is, meleg is, van egy... Mert ezt már régen megfogalmaztam, hogy van egy úgynevezett social distance, egy társadalmi távolság a többség és a kisebbségek között. De hát Romániában a kisebbség, etnikai kisebbség, a magyarok azok, akik igazán számítanak, és hogy ennek a távolságnak van egy olyan mérete, ami alatt nem lehet túllépni, tehát nem lehet nagyon kicsi. És erre Budapest és Bukarest is ügyel. Hogy mi nem lehetünk... túl. Tudod, mikor volt a forradalom, akkor kezdtek jönni a segélyek Magyarországról. Van nagy barátság volt, hogy pár hétig. Aztán jött a vásárhelyi március, fekete március, akkor helyreállt ez a távolság. Akkor már nem is tudom, mi volt, hogy meghalt a Márián Kozma, megölték. Emlékszel a kézilabdásra? Veszprémen játszott. Akkor eljött a magyar csapat Bukarestbe, emlékszel, hogy bőgtek ott az emberek, olyan olyan hangulat volt, és akkor megint volt egy ilyen közeledés a két nemzet között. Akkor a 3 napra kellett volna jöjjön a magyar elnök Kolozsvárról, Vásárhelyre, nem engedték, hogy leszálljon. Akkor visszaállt. Szóval mindig ügyelnek arra, hogy tudod, hogy persze én értem Bukarestet is, Budapestet is, csak hogy mi erdélyek vagyunk, szóval hogy valahogy mi kéne ezt a dolgot megoldjuk, amennyire lehet, mert más nem fogja megoldani helyettünk, az biztos. Nem is érdekli, és nem is tudja.
Igen, azt írja István SMS-ben. Tisztelt uraim, nagyon fontos téma, felfoghatatlan, hogy ma sincsen feltárva 89. Két ismerősöm is sorkatona volt, és elmondják, hogy más egység ellen vezényelték ki őket, mintha az esztelen vérontás lett volna a cél.
Több ilyen eset volt. Otopénen is így haltak meg, hogy egymás lőtték meg, meg Bukarestben több ilyen eset volt, azt hiszem Temesváron is. Hát én ezt nem tudom megoldani, ezt a jogászok ki nem megoldják. Persze, hogy vannak ilyen esetek, le vannak dokumentálva, szóval politikai akarat kellene, és az nincs. És igen, hát ez ami fáj.
Igen, Ilona írja, jó napot kívánok, nekem örökre beégett az emlékezetemben 89. A forradalom után az ország rálépett a demokrácia rögös útjára, hol egyet előre lépve és kettőt vissza vagy fordítva. Kérdésem, hogyan lehet elkerülni és kivédeni az időnkénti visszarendeződést meg a visszahúzó erők káros üzelmeit, Ilona?
Neveles.
Erről beszélgettünk.
Igen, iskola, sajtó, civil társadalom, ezek hozzák azt a, vagy nevelik fel azt a réteget, amelyik megvan a megfelelő politikai kultúrája.
De jó az irány? Ma olyan az oktatás?
Nézd, erre van egy mainstream média, amelyik ezeket a témákat és ezeket az embereket nem promoválja. Tehát azt, amit mi látunk a tévébe, bármelyen adom majdnem, vagy halljunk a rádióban, vagy stb. Annak is van egy szelekciója. Tehát, hogy a Haller Istvánt nem tudom, hányszor láttad a tévében.
Ahányszor hívtam.
A tévében?
A tévében is.
Ja, de nem Vásárhelyen, Bukarestben. Vagy ilyen típusú embereket. Érted? Tehát, hogy ez, és a sajtó csak egy dolog. Tehát minden olyan intézmény, mint a sajtó, vagy az iskola, meg a civil társadalom, NGO-k, hát ezek éveken keresztül kell csinálni a dolgot ahhoz, hogy
elérje
az érdeklődőt. Igen. Plusz, hogy amit beszéltünk az adás előtt, hogy itt a technológia, ez egy egészen más kultúrát és politikai kultúrát fejleszt ki. Ennek is meg kell kapni ellenszert. Hogy kifejleszteni ugyanolyan eszközökkel és ugyanolyan formátumokban, hogy barátságos legyen azok, akik ezeket a hálózatokat használják, hogy ugyanúgy fel tud őket nevelni, vagy hogy megad nekik a megfelelő információt, hogy ne menjenek el az erdőbe, hogy úgy mondjam. Ez egy globális probléma, nem csak a Romániában. Hogy lehet, hogyha vissza lehet ütni, hát nem lehet visszaütni, csak hogyha félre rakjuk őket, és őket csak úgy lehet félre rakni, hogyha azt szavazzunk, akit kell. De hát, hogy nem szavazzuk azt, akit kell. Mert ez megint egy nagyon komplex kérdés.
De mi az, hogy akit kell? Szóval,
hát nézd,
ki dönt ki el?
Hát,
ki az, milyen, hát,
most milyen példát adjuk? Ott van az Iliescus, ott van a Mihály király, aki már nem él. Ez egy két világ, ez két univerzum, ennek két értékrendszere van, két etikája, és így tovább, és így tovább. Persze, mondhatjuk az egyik jó, de mégis Európa. És ez nem egy ilyen fetis, hogy nem úgy használom, hogy tényleg ennek van egy kultúrája, aki ezt nem, egy civilizáció, aki ezt nem érti, annak baja van. És aki arra akar fogadni, hogy nem Európa, vagy azért vagyunk itt, mert vannak sokan olyanok, akik ezt... Plusz, hogy van egy csomó érdek is. Megnövelték, kifejlesztették az egész állami apparátust. Hát tudjak, például nem tudom, hány alkalmazott van a Vásárhelyi polgármesteri hivatalnál, tudod? Több száz?
300 körül, ha jól tudom. Igen.
De, és minden polgármester hivatalnál. Falvakon vannak egy csomó tanácsos, itt minek kell annyi tanácsos, minek dolgoznak 8 órát, mert nem kell 8 órát dolgozzanak, stb. Stb. De van egy csomó probléma, ami technikai, ezeket meg kellene oldani, de az, hogy ezt megoldjad, megint politikai akarat kell, és nincs.
Egy hallgatót köszöntök a telefonalban, jó napot kívánunk!
Szép jó napot az Agási úr, szép jó napot a meghívottjának, szép jó napot a rádióhallgatóknak is. Tamás vagyok, Udvarhelyre.
Jó napot.
Hát én az egész témához annyit szeretnék röviden hozzáfűzni, hogy 35 év után ennek az ügynek most már kellene egy világos meghatározást, nevet adni, mert nem mindegy, hogy valami baleseté, vagy gyilkosság. Egyik percben mondják, hogy forradalom, másik percben mondják, hogy a pucs volt. Most már 35 év után semmilyen történész, senki sem meg nem tudja határozni egyszer és mindenkorra, és világosan, hogy most pucs volt, mert szerintem pucs volt, én nem vagyok se politikus, se történész, se sem minden, szerintem pucs volt, mert ugye tudjuk, hogy hát az oroszoknak a segítségével, stb. Stb. A diktátort ki kellett végezni, mert Ilyeszkúnak minek ilyen diszkezett, nem tudom miért, és át akart venni a hatalmat, át is vette. Utána csinált, amit csinált, 90-ben a bányászokat behívta, stb. Stb. December 25-én a két házaspárt kivégeztette, tehát egy gyilkos emberről van szó, és 35 év alatt 150-szer elévették a doszárját, 300-szor eltették, és még most sincsen az ügy lezárva, úgyhogy amennyire nem volt forradalom, annyira nincsen most se tisztázva, hogy az ember és a miniszterelnöke, és akik még ott voltak körülötte a Hordudvarába, miért nincsenek törvényesen elítélve. Ez egy összeesküvés elve volt, és ahogy szokták mondani, szerintem a holva a holónak a szemét nem válja ki, és egy nagy igazságtalan ügynek a nem lezárásáról van szó, és elnapolásáról, mert ilyen a nemzet, hogy jellemtelen és gerincselen, stb. Stb. Igen.
Köszönjük úgy, szépen, Tamás, hogy ezt elmondta nekünk, hát erről beszéltél te is. Hogy...
Igen, eszembe jutott, hogy jó napot még egyszer. Mikor volt a Ceausescu, nem tudom, hogyha látta, hallgattam. Egy adott pillanatnál Ceausescu azzal érvelt, hogy nem tudom hány tízezer apartmentet épített, úgymond ő, nekünk. És ez egy olyan pillanat volt, ezt egy amerikai elemzésbe olvastam, amelyik a Pernek a tartalmát elemezte, ilyen tartalom elemzést végzett, és akkor ezt elmondta az ügyészek, akik ott voltak meg, aki vezett az egész pert, ugye elhallgattak, mutatván azt, hogy igazat adnak neki. És úgy kiderült, hogy végülis, hát kiderült. Ugyanaz az értékrendszer volt mind a két felé. És ez most is úgy van, hogy egy része a román társadalomnak, vagy egy részének ugyanaz az értékrendszere van, mint amilyen volt Ceausescunak és az egész kliknek. Sajnos túléltek ezt a 35 évet, tehát hogy most is léteznek, és köztünk van, ahogy Vizentál mondaná. Visszatérve még egyszer, van egy akadémiai hozzáállás, és egyértelmű, hogy forradalom volt, mert nem tapsolunk, nincs egy pártrendszer, kimehetünk az országba, és stb. Tehát, hogy nagyon sok minden változott radikálisan. Az, hogy nekünk nem tetszik, hogy az egy más dolog. És tehát így elméletileg az volt, tehát egy forradalomnak ez a fő definíciója, vagy elemense, hogy radikálisan megváltoztat egy társadalmat, és a román társadalom radikálisan megváltozott. Csak persze, most így polgárként mondom, hogy igen, Temesváron forradalom volt, 20-án az a város szabad volt, és 21-én Bukarestben elindult a forradalom, és 22-én aztán pucs volt. Ez elég ismert és közhely szerűen lehet megállapítani, van információ is rá, és azt lássuk, hogyha a forradalom lett volna, akkor nem beszélnénk most erről, és sok mindent másképpen látnánk, és történt volna azóta erre felé. Tehát, hogy akkor egy más része a társadalomnak ment volna, került volna az elitbe.
Igen. Mennyire erős ma a civil társadalom Romániában? Mennyire tudja
erős.
Ellensúlyozni?
Erősebb, mint amennyire gondolnák az emberek.
De látszanak ezek az emberek? Ezek
nem látszanak. Én voltam, és most is benne vagyok, hogy 2-3 alapítványnak a bordjába, és lát, hát nem millió projektet, de több ezret látok így évente. Sok projektet látok, és, nagyon, és látom a sajtóba, és mert figyelem az NGO-kat, hogy létezik egy eléggé erős NGO szektor, de és ez nő. De nem csak az NGO-król van itt szó, hanem például ott van az a kórház, amit ez a két hölgy Bukarestben létrehozott a rákos gyerekeknek, hogy mit tudom, 300 hány ezer ember adományozott pénzt, hogy ez is civil társadalom. Szóval ez, és sok ilyen van, csak hogy ezekről nem tudunk. Nem tudunk azokról, akik járják a falvakat, és a gyerekeket ilyen dubákba viszik a könyveket, és akkor próbálják a gyerekeket rávenni, hogy olvassanak, és szeressék ezt a dolgot. Vagy hogy, szóval millió, tényleg nagyon sok ilyen példa van, ami úgymond láthatatlan. Tehát, hogy nem lát, a médiában kevésbé kerülnek bele, kevesek beszélnek róla, de hogy igen, létezik, és mikor volt az a nagy tüntetés Bukarestben? 2000 a járvány előtt, nem? 9-10, valami ilyesmi.
Valamikor, igen.
Mikor egy félmillió ember kint volt az utcán. Tehát, hogy az nem kevés dolog. És hogy igen, van. Nekem ez is a reményem különben, mert hogy ebben a krízisben, mert most vagyunk, úgy néz ki, hogy a rossz, idézőjelben mondom, hogy a rossz, hogy sokan vannak, de nincsenek sokan. Ők...
Csak hangosak.
Igen. És ezt tudják, Moszkvában is tudják, hogy ezt így kell csinálni, és így csinálták 47-ben is. Hát számítsuk ki matematikailag, tehát 32%-ot szedtek össze a parlamentbe, az 52% részvétel. Tehát, hogyha az egész társadalmat veszed, ők valahol 16-17% már vannak. Az semmi, azt úgy felfalod. Érted? És nekem ez a reményem, vagy ebbe bízok, hogy a román társadalom az még nincs. És ez az arány nő, tehát hogy ez a változás, ami társadalmilag történik, tehát nem az elittek szinte, sem politikailag annyira, hanem hogy a román társadalom megy előre, mert vannak bizniszek, vannak projektek, mennek, látnak az emberek, stb. Változnak. És hogy ez már több, mint fele. Csak nem mennek el szavazni. Ez a nagy dráma, mert tényleg nehéz elmenni szavazni, mikor nincs kire fogadja.
Sajnos az elmúlt egy hónapban és azután két pólusú világról, vagy társadalomról beszélhetünk Romániában is. Amióta lejártak az államfőválasztások, vagy lejártak, hát ugye elkezdődtek, aztán nem fejeződtek be. Vannak a pro-európerek, meg a nem pro-európerek, meg az Európa ellenesek Romániában is. Mekkora a veszélye ennek a megosztottságnak, és hogyha ránézünk a magyarországi társadalomra, mert Magyarországon szóba állsz egy polgárral, én kb. 30 másodperc alatt eldöntöm, hogy ő most kormánypárti vagy ellenzéki, és ez annyira megoszlott a magyarországi társadalom. Ránk, román társadalomra is ez a helyzet vár néhány éven belül, hogy ti vagytok az Európa pártiak, ti vagytok, most nevezzük orosz pártinak, vagy Európa ellenesnek, vagy akár milyen ideológia, vagy gondolat mentén, de ez várhat ránk is, hogy lesznek ilyenek, meg olyanok, ez két felé szakadhat a társadalom, hogyan látod?
Nem hiszem, nem egyforma kettő. Hát egészen más a történetet Romániának. Románia összetett ország, Magyarország úgy, ahogy szerint tiszta magyar, vagy nagy részben magyar. Románia ilyen szempontból sokkal színesebb. És
igen, hát eddig ezt tapasztaltuk valóban.
De politikailag is. Politikailag is. Hát, hogyha nézed most is a vitákat, hogy van több piller ennek a társadalom. Magyarországon nincs. Kettő.
Igen.
Nagy. Itt van egy konzervatív baloldal, van egy extrém jobb oldal, van egy ilyen progresszista, mint az USZRÉ, ahol máshol van, és akár a liberálisok is, nem tudod hova tenni, mert mikor, plusz, hogy van az RMDS, szóval kicsit másabb. Plusz, hogy Romániának nincs olyan politikus, mint Orbán Viktor. Ezt el kell ismerni Orbán Viktornak, hogy egy zseniális politikus. És vannak jó pontjai, vannak rossz pontjai, De azt nem tud megcsinálni szerintem itt, amit ott évek lett, azért nem 5 évről beszélünk, hanem egy hosszú folyamatnak a vége. És annak más gyökerei vannak, mások a nosztalgiák, Roániának, tehát ugye nem hiszem, persze, hogy lesz egy ilyen mag, ezt nem tudom, hogy fogják kezelni, mert ezt nem tudjuk. Most lehet, hogy 2 párt kirepül a parlamentből, mondjuk, vagy érted? Szóval ezt nem tudjuk, hogy lesz. De az, hogy Romániában nem létezett, nincsenek neonácik például Romániában, mindenhol vannak neonácik, és ez valahogy a demokráciának egy jele, tehát hogy létezhetnek. Mert Amerikában például van 7700, bocsánat, valami ilyesmi. Illetve 2004-ben, mikor voltam, ilyen Ku Klux Klan, meg neonácik, meg szuprematista, szélső jobboldali szervezetek. És akkor kérdeztem tőlük, mert vannak ilyen szervezetek, akik próbálják őket monitorizálni, és figyelni, meg... És mondtam, hogy mire engeditek? Tehát azt mondja, hogy az amerikai társadalom az más, mint az európai. Itt mindenki azt mond, és azt csinál, amit akar, csak hogy megvan a keret, és nekünk van pénzünk arra, hogy a társadalmat megvédjük attól. Nektek nincs, ezt mondtam már, mint az európaiaknak nincs. És akkor ti tiltok mindent, és akkor még rosszabb, mert ha tiltasz, akkor na. Érted? És az, hogy Romániában nincs neonáci csoport, vagy ez a mozgalom nem létezik Romániában, mert a Vasgárd az nem neonáci abban az értelemben, amit Berlinben vagy Leipzigben, nem Berlinben, mint tudom, Leipzigben vagy Prágában vagy. És én szerintem ezt nem engedték egyszerűen. Tehát, hogy, és úgy, ahogy nem engedték, engedték is. Tehát, hogy az AUR-nak a létezése szerintem egy részben kontrollált. És hogy ezt, hogy mennyire engedik el, mennyire nem. Persze, hogy vannak ennek fluktuációi, tehát, hogy nem mindent tudnak kontrollálni, ugyanis most nem tudták megcsinálni ezt, amit akartak, hogy Csoláko nem került be a második körbe. Tehát, hogy válaszoljak neked, én optimistább vagyok, és nem hiszem, hogy annyira...
Ha megint egy gyenge kormányzás jön, akkor 4-5 év múlva ez a 32% lehet akár több is a szélsőségesek részéről?
Nem hiszem, mert az a baj, hogy például a PSZD-nek az apparátus olyan erős, hogy mindig meg tudják csinálni. Meg tudják lopni a részét, vagy lefizetni, vagy érted? Tehát, hogy vannak ezek, és a liberálisoknak is megvan ez a struktúra.
De ezek folyamatosan növekednek.
Hát növekednek, de igen, mert nem megyünk el szavazni, azért növekednek. Mert hogyha elmennék 75%-a, akkor nekik nem lenne 20%-uk se. Bonyolult és hosszú, de hát itten látod, hogy volt ez a Partido Amiről Tiner, amikor senki nem tud semmit, és kapott 7%-ot, vagy 6%-ot, már nem is tudom, de most többet kap, mert visszahosszák a... Érted, ez egy nem normális társadalmi jelenség, és történhetnek ilyenek. De hát a Vasgárda is így nyerte meg a választásokat, vagy jutott oda, hogy kormányozzon, de érted, fél év után el kellett menjenek, mert nem tudnak kormányozni. Szóval itt az a baj, hogy akkor a gazdaság leesik, és az EU becsukja az ajtókat, csak ez így csokolom. Tehát nem az, hogy... De nem, optimista vagyok.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita. Minden, amit Hargita megyéről tudni kell. visithargita.ro.
Mai műsorunkban ennyi fért. Meghívottam, Marius Kosmianu újságíró volt. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál, és megosztottad a véleményedet.
Én is köszönöm nagyon szépen, és remélem hasznos volt a beszélgetés.